Köszönöm szépen, hogy elmondhatom. Nagy örömmel készültem erre a szolgálatra. Az emberi kapcsolatokról szeretnék szólni. Rögtön megkérdezem tőletek, hogy szerintetek mi az, ami összetartja az igazi kohéziós ereje az emberi kapcsolatoknak? Amitől jól működnek, a szeretet. A Biblia maga azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, a Korintusi első levél 16. fejezetében. Igen, ez a legfontosabb. És a Jóisten hatalmas ajándékokat szeretne nekünk adni, hogy az emberi kapcsolataink így működjenek szeretetben. Van Ady Endrének egy verse, amely arról szól, hogy vagyok, mint minden ember fenség, éjszak fog titok, idegenség, lidérces messze fény, de jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének, szeretnél, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Így vagyunk, nem? Szeretnének, hogyha szeretnének. Csak ezt egy költő elmondhatja, kimondhatja, de mi nem mondhatjuk ezt ki így az életben. Képzeljétek el, milyen furcsa hangzana, ha odaállnék helyetek, és azt mondanám nektek, hogy szeressetek engem. Ugye? Ez nagyon furcsán hangzana, ezért elrejtjük ezt a vágyunkat, eltitkoljuk, vagy valahogy szeretnénk éreztetni, hogy szükségem van szeretetre. Ady is azt mondja, ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki, aki nem szerethet, annak az életnek nincs értelme, nem? És akit nem szeretnek, annak az életnek sincs sok értelme. Bár lehet olyan, hogy valaki túláradó szeretettel szeret valakiket, vagy valakit, és nem kap viszonzást, de azt mindannyian érzékeljük, hogy ez nem a teljes szeretet. Isten is vágyik a mi szeretetünkre, és mi is vágyunk az ő szeretetére. Isten szeretete és Isten öröme és boldogsága sem teljes, ha mi nem szeretjük őt viszont, ezért vágyik arra, hogy mi viszont szeressük őt, adjuk néki a mi szívünket, és a nagy parancsban azt olvashatjuk, hogy teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és minden elméből szeressük őt, azon az alapon kéri ezt tőlünk, mert ő így szeret téged. Így szeret engem, és ilyen szeretettel vesz bennünket körül. Kedves testvéreim, a Kolosszei levél 3. fejezeténél nyissuk meg Bibliánkat, és ott a 9. verstől olvasom az Isten igéjét, és ez a szakasz arról szól, hogy milyen ajándékot készít nekünk Isten, milyen szeretet ajándékot, hogyha mi felöltözzük az ő szeretetét, ha levetkőzzük a régi önző embernek a látásmódját, akkor helyette valami olyan Istenit kapunk, amiben beteljesedik, gazdagodik az emberi kapcsolatvilágunk. Nekünk szükségünk van embertársunk szeretetére, és mi is szeretnénk őket szeretni. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, mondja József Attila. Mi rá vagyunk utalva egymásra, és hogyan szerethetnénk Istent, mondja János apostol, akit nem látunk, ha nem szeretjük az embertársunkat, akit látunk. Így olvasom a 9. 10. verset. Mivel hogy levetkőztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Meg is állok. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek levetkőzni az új ó embert, az ő cselekedeteivel együtt, és felöltözni egy új embert, ez mi a Biblia szerint? Ez a keresztség, azt mondod? Újjászületés. Amikor le akarjuk, mint a rongyos, szennyes, koszos ruhát vetni a régi gondolkodásmódot, a régi bűnös életünket, és helyette szeretnénk egy új látásmóddal, egy új gondolkodásmóddal rendelkezni, amit Isten ad nekünk, ez a levetkőzés és felöltözés. Gondoljunk a tékozló fiúra, vagy Zakariás könyvére, a Józsua főpapra. Levették a tékozlóról a szennyes ruhát, miután mielőtt megkapta volna az új, tiszta ruhát. Ez az új ember felöltözése, ez tulajdonképpen micsoda? Mi az az új ember? Mi az az új jellem? Kinek a jelleme? Ez Krisztus jelleme. Ez Krisztus látásmódja, Krisztus gondolkodásmódja. Így mondja Róma 13:14, öltsétek fel azért a Krisztust. Öltsétek fel. Magunkra vehetjük az ő jellemét. Ez egy csodálatos üzenete a Jóistennek, hogy így gondolkodjunk. Figyeljétek meg, ha felöltözzük, akkor mi lesz bennünk? Olvasom a 12. verstől. Öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Meg is állok. Milyen csodálatos felsorolás. Azt mondja itt az ige, hogy akkor felöltjük Krisztussal együtt azt a látásmódot, amiben könyörület van. Jóság, alázat, szelídség, hosszú tűrés. Ez a felsorolás mihez hasonlít a Bibliában? Milyen felsoroláshoz? A lélek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség. Minek beszélek én itt? Hát így tudjátok. És ez van bennetek, ugye? Ez a türelem, ez a szeretet, ez a békesség, ez az öröm, ez a hosszú tűrés, hogy el tudjuk egymást szenvedni. Ez itt van bennetek, ez csodálatos dolog. Borsban voltunk egy táborban, és ott a mosonmagyaróvári vendégeim, akik még nem voltak táborban soha, vagy 5-6-an jöttek, eljöttek a Sátoraljai alállomásra, és én a táborban munkálkodó Ernő testvérünket, aki szintén nem Gábor cigány, hanem cigány, ott dolgozik a táborban, egy rendkívül becsületes, egy rendkívül jóra való, jó lelkű ember, az egész családjával együtt megtért, és ő volt a sofőr. Talán ismeritek néhányan, akik voltak Borsván. Ő volt a sofőr, és ő kiment a vendégekért, és a maga természetességében fogadta őket, hazahozta, és amikor találkoztam valami vendégeinkkel, akkor azt mondták, hogy ki volt ez az ember? Mert olyan kedves volt velünk. Olyan szolgálatkész. Olyan szépen beszélt velünk. Olyan megtiszteltetésre fogadott bennünket. Ki volt ő? Hát mondom, testvérünk. Milyen jó volt kimondani, ugye? Ő a testvérünk volt. Hogy tükröződik az emberről ez a magatartás, hogyha én. És én nem mondtam, hogy Ernő viselkedj jól ezekkel az emberekkel. Én ezt úgy sem szóltam. Én csak tudtam, hogy őt elküldöm, és intézi a dolgokat. És ő így viselkedett. Ő Krisztust hordozta a szívében, és ez automatikusan árad ki belőle. A figyelmesség, a kedvesség, a szeretet, az alázat. Ez nagyon szép tapasztalat volt. 13. verstől olvasom. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Hát ez is igazság. Sajnos bennünket időnként el kell szenvedni, és mi is elszenvedjük egymást, én elszenvedlek téged, te meg elszenvedsz engem, és ez szenvedés. Ez szenvedés, mert nem úgy viselkedsz, nem úgy gondolkozol, nem úgy érzel, ahogy én. És ahogy én szeretném, hogy érezzél, meg gondolkodjál, meg akarj, és ez szenvedés, ez ütközés, ez konfliktus. De a Biblia azt mondja, hogy Krisztus is elszenvedett téged, engem, ezért szenvedjük el mi is egymást. Ne hadakozzunk, ne háborozzunk, ne vitatkozzunk, hanem hordozzuk el egymás gyengeségeit. Ha erősek vagyunk valamiben, akkor az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk el, és szeretettel egyengessük egymást az úton. Nem megalázva, tegnap volt szó a gerenda meg a szálka példázatáról, ugye Jézus szavairól, hogy ne ítélgessük a másikat kárhoztatással, ítélgetéssel, hanem szelíd szeretettel próbáljuk őt kiszeretni abból az állapotából, amiben van. Igen, meg kell tanulnunk megbocsátani úgy, ahogy Krisztus megbocsátott nekünk. Hogyan bocsátott meg nekünk Krisztus? Azt mondta neked, megbocsátanék én neked, kedves testvérem, ha bocsánatot kérnél. Ezt mondta Krisztus neked? Ha nem, ő feltétel nélkül megbocsátott. A világ megalapítása óta megöletett a bárány. És 2000 évvel ezelőtt a te bűnödnek a büntetését is elhordozta, kérésed nélkül, még nem is éltünk. Ez aztán megbocsátás, nem? Ha ilyen nagyvonalú, ilyen szeretetteljes Krisztus megbocsátása, akkor azt hiszem, hogy tanulhatunk tőle legyünk mi is nagyvonalúak. Ne feltételeket szabjunk, hanem feltétel nélküli szeretettel bocsássunk meg, és hogyha már megbocsátottunk, akkor mit ne csináljunk? Ne emlegessük. Már megint ezt csináltam. 20 éve mondom neked. Sose fogsz megváltozni. Reménytelen eset vagy. Kárhoztatás, ítélkezés, lehordás, megalázás. Ugye minden egyszerre van. Pont az alázat, a szeretet, a türelem, a jóságosság, a hosszú tűrés ellentéte. Ne hánytorgassuk fel. Ne mondjuk meg, hogy megint. Válasszuk el a cselekedetét a személyétől. Ne azonosítsuk az embert a bűnével, hanem mondjuk meg, hogy hát ezzel nem értek egyet, amit tettél. És nem azt mondom, hogy te ilyen vagy, hanem azt mondom, te nem vagy ilyen. Te nem vagy ilyen. És én szeretném, hogy a valódi éned, a valódi lényed, amiben, ami Krisztusban való valóságos életed, az jöjjön ki. Előre megbocsátok neked, feltétel nélkül és nem hozom elő. Elvárásaim börtönéből kiengedlek, a kulcsot, amivel bezártalak volna az elvárásaim börtönébe, kidobom a tengerbe, nem foglalkozom vele. Elszenvedlek téged, kedves testvérem, és te is szenvedj el engem, erre tanít bennünket Krisztus, mert ő így szenved bennünket, most is szenved bennünket, nem? Hát mi tökéletesek vagyunk. Most is szenved miattunk Krisztus. De a szeretete nem változik. És ezért szeretettel tekint ránk, és mi is szeressük őt. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Ó, kedves testvéreim, ezt a szót, amikor kimondjuk, hogy szeretet, akkor vagy semmi, nem jut eszünk be, mert már annyira unalmas szó, vagy pedig akiben Krisztus szeretete él, akkor a teljesség jut eszünk be. Hát most az isteni látásmódból hagy idézek nektek a Nagy Orvos Lágyamán című könyvből, a 250. oldalon házaspárokról van szó, vannak itt házasok is, de nyugodtan gondolhatunk arra, hogy embertársunk, testvérünk, amiről szól, azt mondja, sokszor felfedeznek egymásban addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat. De azok a szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mint sem a fogyatékosságokat. Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, hogy mi bontakozik ki előttünk a másikból. Nagyon nagy mondat, nem? Amilyen légkört én árasztok magam körül, ha feszültség, a keserűség, az indulat, a gyanúsítás, a bizalmatlanság, a sértődöttség légkörét hordozom magam körül, akkor minden embert egy légkör vesz körül, nem hiszünk az aurákban, de a befolyásunknak van légköre. Van egy kisugárzásunk, nem? Hát észrevettétek, hogy ha nem mosolyogsz, ha nincs benned derű, ha nincs benned kedvesség, hanem keserű az arcod, akkor meggondolja az ember, aki veled találkozik, hogy szóba álljon-e velem. Mert ebből jó nem fog kisülni. De ha mosolyogsz és vidám vagy derűs, akkor jó szóba állni veled, és könnyedén tudsz felülemelkedni az esetleges nehézségeken. Tehát ez nagyon nagy mondat. Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és tartózkodásukkal taszítanak másokat. Ez a lelkület elzárja a megértés útját. A társ utáni vágy és a nemes érzések elfogytása esetén elsorvadnak ezek az érzések, a szív pedig üres lesz és hideg, őrizkedjünk ettől a hibától. A szeretet nem él sokáig, ha nem jut kifejezésre. Ne engedd, hogy annak a szíve, akivel sorsodat összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és együttérzés után. Minden módon bátorítsátok egymást az élet harcaiban. Minden családot szent kör övezi, amelyet töretlenül meg kell őrizni. Ebbe a szent körbe senki másnak nincs joga belépni. Se a férfi, se a feleség ne részesítse senki mást abban a bizalomban, amelyet csak is egymásnak tartoznak. Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mint követeljetek szeretetet. Ápoljátok azt a magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait. Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad. megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít, és maga a szeretet is fokozódik, miközben nemesebb céloknak sarkal. Hihetetlen szavak, nem? A fejlődés, a lendület, a bátorítás, a növekedés, a kedvesség, a szeretet légköre, a bizalom légköre, az mérhetetlen nagy erőt adhat nekünk, ha ilyen légkörben élünk, nem? Csodálatos üzenet, és itt azt mondja, hogy ezt ne sértsük meg, például egy családnak a szent légkörét. Így írja máshol Ellen White a Boldog Otthon című könyvében, hogy a férj hibái a feleség számára a sír legyen, és a feleség hibái a férj számára a sír legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet beszélgetni baráti körben, segítségkérés jegyében problémákról. Értitek? De nem ez azt, de azt is jelenti viszont, hogy nem szabad lejáratnunk, kiadnunk, tiszteletlenül viselkednünk másoknak a jelen fogyatékosságaival. Emlékszem rá, hogy a mélységes szomorúság hatott át, amikor régen egyszer még Győrben óvónőket hallottam beszélgetni, és akkor hatalmasokat nevettek meg, kérdezték az egyik kis óvodás gyereket, hogy otthon az apu hogy viselkedik és miket csinál. És amikor a gyerek elmondta jóhiszeműen, még a szülei nem tanították meg neki, hogy nem kéne elmondani mindent, nagyokat hahotáztak, hogy micsoda férfi. Nem? Szörnyű ez? Ugye? Hogy azt az intim világot kiszolgáltatni másnak, ezt ne tegyük soha. És a családnak a belső dolgait ne hagyjuk ki. Természetesen nem jelenti azt, hogyha baráti körben úgy érezzük, hogy valamiről beszélnünk kell, mert segítséget szorulunk, azt ne tegyük meg. Azt megtehetjük. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyel el is hivattatok egy testben, és hálázatosak legyetek. Kedves testvéreim, hogy bennünk éle Krisztus, hogy rajtunk van-e Krisztus ruhája, az azon lehet lemérni, nem kell máshoz fordulnod. Hogy mondd meg nekem, Gáborkám, hogy bennem Krisztus éle. Nem kell hozzáfordulnom. Magamban is felfedezhetem, hogy van-e a szívemben egy isteni békesség, egy isteni derű, egy nyugalom, és te benned is. Ha van, akkor jótól vagy. Ha kibillensz ebből, rossz gondolat, gyanúsítás, ítélkezés, sértődöttség, harag, indulat kibillent, akkor eltűnik ez a béke, ez a döntőbíró a szívünkben, az eredeti görög szövegben döntőbíró, az a uralkodik. Isten békessége uralkodik, ő a döntőbíró a szívedben. Ez dönti el, hogy Krisztus benned él-e, vagy nem. Egy ilyen belső nyugalom és béke, és azt mondja, hogy ha hálateli szívvel élsz, ha háládatos vagy, ha a szívedben nem a panasz, a kritika, a másik, vagy a élet miatti állandó keserű érzések, hanem a hála. Beszéltünk szombatiskolán arról, hogy testvéreim, van okunk hálásnak lenni. Itt, akik itt vagytok, mindannyian kivétel nélkül, mérhetetlen kiváltságban van részetek, mert az emberiségnek abban az egy tizedében, vagy egy százalékában tartoztok, akik jól élnek, akinek van otthonuk, akinek van mit enniük, és van ruhájuk. Még autó is, még ház is. Nem is még miket mondjak, ugye? Tartalékaink vannak. Mi mérhetetlenül kiváltságosak vagyunk. Van miért hálásnak lennünk, nem is beszélve Krisztusról. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezmény a ti szívetekben az Úrnak. Megint előjön a hála. És testvéreim, micsoda kiváltságunk van nekünk. Elmondta ez a kínai misszionárius, hogy ott Kínában, amikor még üldözik sok helyen a Bibliát, hogy micsoda áldozatok árán vehetik kézbe az Isten beszédét. Rengeteg embert megölnek a muszlim világban, akinél Bibliát találnak. Még el se olvashatta, már megölik. A legtöbb vértanú a mai világban, a 21. században keresztények közül van. Még mindig háború folyik itt. Óriási háború. Sátán írtani, pusztítani, gyötörni akarja az embereket. És itt Európában, elmondták már többen is, a legnagyobb missziós terület, tudjátok, már nem Afrika, nem Dél-Amerika, és nem Ázsia. Kínában több keresztény van, mint egész Európában. hanem a legnagyobb misszió terület Veszprém. Európa. Ahol a jólét, a biztonságérzet az Isten távolabbra viszi az embertől. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adván Istennek az Atyának, ő által már harmadiszor a hálát, tele van hálával, ugye? Tehát, hogy az Isten igéje él bennünk, és nekünk ezt a hatalmas kiváltságot átélhetjük, hogy az Isten szavát olvashatjuk, beszélhetünk róla. Testvéreim, olyan kiváltság az, én el nem tudom nektek mondani azt az örömet, amit érzek, vagy amikor érzünk, amikor ott vagyunk emberek között a misszióban, hogy rajtunk keresztül áramolhat az Isten igéje emberekhez. Hogy átmegy rajtunk az isteni gondolat, az én gondolataimon, az én érzésvilágomon. Nem gyümölcstelenül. Aki az Isten igéjét szólja, aki olvassa, aki kimondja, aki hirdeti, ezért akar benneteket Isten boldogságban részesíteni, hogy az Isten igéje lakozzék bennetek gazdagon. Hogy áradjon belőletek. Amikor azt mondták a főiskolán nekem, hogy egyik iskolámban, hogy nem beszélhetek vallásról, sem Bibliáról. Csak a Bibliáról beszéltem. Nem idéztem igehelyeket, nem mondtam, hogy Salamon ezt írta, meg azt mondta, hanem az Isten igéjének a szavaival, gondolataival, légkörével tanítottam, és mondtam el a gyerekeknek az Isten üzenetét. Nem mondtam, hogy a Biblia szava ez, hogy mélyen gondolkodó emberek, az emberi történelmek a nagy alakjai, stb. Stb. A természet csodái, lehet ezeket helyettesíteni, és megérezték, hogy ez nem a megszokott tananyag, ez nem az, ami le van írva, és be kell belőle számolni, hanem ez Isten világa. Mert engem is így tanított egy tanárom a főiskolán. A kommunista rendszerben, ahol nem lehetett kiejteni sem a Bibliát, sem Isten szavát, és ő a természet szóval próbáltam valahogy helyettesíteni, vagy a szépség szóval, vagy a jóság szóval helyettesítette az Isten magát, és így beszélt. És mi éreztük, akiknek volt fülünk rá, hogy Istenről beszél. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, miképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Nem véletlenül mondja ezt itt a Biblia, mert az emberi kapcsolatok közül a legproblémásabb a nő és a férfi kapcsolat. Egy nőnek megérteni egy férfit lehetetlen. Egy férfinek megérteni egy nőt természet szerint lehetetlen. Képtelenség. Mert női módon gondolkodik. A férfi nem tud így gondolkodni. Mert férfi módon gondolkodik, a nő nem tud így gondolkodni. És ezért arra kéri a Biblia az asszonyokat, hogy engedelmeskedjenek a férjeiknek, miképpen illik az Úrban. Húha! Nehéz dolog ez, mert az asszonyok nagyon sokszor egy családnak, egy háznak, a gyerekeknek az ügyét nagyon sokoldalúan átlátják. Gyakorlatiak, praktikusak, ügyintézők, mindent átlátnak. És akkor most jön a férfi haza a munkából, és ő mond valamit, ami éppen esetleg nincs a helyén, most engedelmeskedjek neki. Hát hogy képzeli ezt, ő még ezt sem érti, ezt sem látja. És könnyen úgy gondolná, hogy inkább neki engedelmeskedjen a férje. De én kiírtam azért ezeket a igehelyeket egy külön lapra, jó néhány oldalon, hogy a férfiaknak és nőknek mit mond a Biblia. Hát szívesen megmutatom itt az Isten tisztelet végén. Hát vagy 8-10-szer elmondja a nőknek, hogy engedelmeskedjenek a férjeiknek. Az Úrban. Az Úrban. Azt szeretné a Biblia, hogy a férfi legyen a család feje. Ő legyen a család vezetője. A nőt nem vezetésre teremtette, mert nem is érzi magát jól, ha ő a vezető. De egy nőnek kell megengedni a férfinak, hogy vezető legyen. Egy nő tehet egy férfit vezetővé és férfivá. És ugyanúgy egy férfi tehet egy nőt igazán nővé. Nem pedig azt mondja, hogy milyen férfi vagy, te még ezt se tudod. Ha ezt mondja, ezzel jól megalázta, vagy hogy milyen nő vagy te, hogy te még ezt se tudod. Ezzel jól megalázza a másikat, és aztán ezzel teszi tönkre a kapcsolatát a másiknak. De azt mondja itt az ige, az Úrban légy engedelmes. Az Úrban. Ne úgy, hogy bármit mond, ugorja kútba, akkor beleugrasz, hanem az Isten törvénye, lelkülete, légköre, szeretete szerint légy engedelmes. Engedőt. Emlékszem rá egyszer egy ilyen hölgyel, egy megtért keresztény hölgyel találkoztunk Zsuzsámmal, Szexárd környékén, és ő rádöbbent arra, hogy ő vezeti a családot. És amikor megértették ezt az igéből, leütette a férjét, eddig ő vezette a férjét, kedvesem, ülj le. Én vagyok a férfi a családban. Ez itt tovább nem mehet. Átadom neked a férfi szerepet. Te intézd a ház ügyeit, te légy a gondviselője a háznak, te légy a vezetője a háznak. Mondd meg, mit csináljak. Én intéztem a csekkeket, én intéztem azt, én intéztem emezt, én intéztem amazt, stb. Most akkor ezt intézte, illetve mint jó vezető, oszd ki a szerepeket a családtagjoknak. Mert volt vagy 3-4 gyerekük. A férfi mondta, elszigyelte magát, mert ő is keresztény volt. Igazad van, kedvesem, én akarok a férfi lenni. A következő hónapban elfelejtette befizetni a számlákat. Jöttek az értesítések, hogy kikapcsolják a vizet meg a gázt. 3 hónap múlva. A feleség mit csinált? Befizette a számlákat? Mivel jó feleség akart lenni, és azt akarta, hogy a férje vezessen, nem fizette be a számlákat. Jöttek kikapcsolni, nyugodtan kapcsolják ki. Kikapcsolták, fizettek büntetést, de ebből a férfi mit tanult meg? Neki kell a férfinak lenni. És megköszönte a feleségének, megköszönte a kudarcot, ettől kezdve befizette a számlákat. Ez csak egy példa volt. De értitek, miről beszélek, ugye? Hogy engednetek kell, kedves asszonyok, hogy az Isten törvényében engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogy legyen ő a vezető, legyen ő a gondviselő, fel tudjon nőni a szerepéhez, legyen ő a család papja is vezetője, főképp, hogyha már keresztények vagyunk. Kérd a férjedtől, hogy kedvesem, adj ma igei táplálékot nekem, vezess ma az imádságban. Te légy a áhítat vezetője, amíg van férjed. Örülj neki. És kérd. És tanítsd, és vezéred, és bátorítsd. Azt írja Ellen White, hogy a férfiaknak tudjátok, mire van szüksége, kedves hölgyek, azt mondja, Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen, segítő társ. Érdekes, a férfinak segítő társa van szüksége, a nőnek nem mondja ezt. Tessék? Az egyedül is elboldogul. Igen. Igen, körülbelül ezt vártam hallani. Egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a férj viszont segítője legyen neki. Kedves asszony, hogy könyörüljetek a férjeteken, gyámolításra van szüksége a férjeteknek, bátorításra, segítésre, segítőtársra, vidámításra, áldásra, stb. Ellen White szavát idézem, aki proféta szerintem.
És etetés.
És etetni kell őt finom levesekkel és ételekkel, papit adni. Mert szüksége van rá. Micsoda szerep van a kezetekben, micsoda hatalmas kiváltság, hogy ti ilyen férjet támogathattok. A férfi viszont, hogy elnyegye felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét. Betöltik Isten szándékát. Úgy látom, a nőknek nagyon feladatuk van, mert mennyi mindent elmond a nőknek, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét, betöltik Isten szándékát. Tehát akkor lefordítom, a férjnek a jelleme nem lágy, nem tökéletes és nem éppen teljességre jutott. De ti segíthettek neki. Micsoda kiváltság, majdnem már ti vagytok a vezetők. De még nem, ne engedjétek, hogy vezetők legyetek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Húha! Pont azt kéri a Biblia a férfitól, amit a nőtől Pepitában, hogy szeresse a feleségét, amire pont képtelen, alkalmatlan a természete szerint. A szeretet mit jelent? Gyengétség, figyelem, tapintat, bátorítás, időtöltés, gyámolítás, figyelmesség, ajándékozás, segítés. Ugye mondtam ilyen szavakat és kifejezéseket. A férfi természeténél fogva erre képtelen, Krisztus a feje, viszont akkor képessé válik. Akkor el tudja sajátítani Krisztustól azt, hogy ő bánik vele, és tudja a feleségét gyengés szeretettel szeretni. Legyen a férfi a kezdeményező. És ne engedje meg, ha a férjét, feleségét nem érti, és nem tiszteli őt, akkor ne legyen iránta keserű kedvű. Mert a férfiakban könnyen felnő a keserűség, és akkor elvonulnak baráti körbe, vagy ha nem hívő kocsmába, vagy keresnek valami pócselekvést, vagy hobbit, vagy munkát, csak hogy a feleségemmel ne kelljen együtt lennem. Mert épp eleget hallgatom, perpartam, hogy mindig mondja, elég ebből, nem akarom hallgatni. Látjátok, hogy gyógyításra van szükségünk, gyógyulásra a nő és a férfi kapcsolatának, és amit nagyon fontos megemlíteni, tényleg egy óriási felfedezése, Gary Chapmannek a szeretet öt nyelvének a felfedezése. Én például Zsuzsámnak hiába mondtam mindig, mert én a szavak embere vagyok sokszor, hogy Zsuzsám, én úgy szeretlek téged. Jó, de az inkább mosogass el. És én ebből megértettem, hogy neki a szeretet nyelve nem a szép szavak. Azt írjam le a könyvekbe, meg mondjam el az előadáson. De ha ki szeretném mutatni a szeretetet iránta, akkor mosogassak el, vagy segítsek, gyakorlatilag figyelmességekkel bátorítsam őt. De ezt csak azért mondtam el, hogy fel kellett fedeznünk nekünk is a házasságondozó táborainkban, meg amiket mi is tartottunk ilyen táborokat, hogy nem úgy kell szeretnem a másikat, a férfinak a nőt és a nőt a férfit, hogy az én szeretet nyelvem szerint neki jó. Mert a legritkább esetben fordul elő, hogy egy nőnek, meg egy férfinak, egy házasságban azonos a szeretet nyelve. Van öt szeretet nyelv. Figyelmesség, kedves szavak, ajándékozás, testi érintés, minőségi idő. Mit hagytam ki?
Figyelmesség vagy szívesség.
Valakinek a testi érintése fontos. Hiába adunk neki szívességeket, meg kedves szavakat. Azt mondja, jó, de bújj hozzá. Ugye? És így tovább. Fel kell fedeznünk, és ott lehet a legjobban felfedezni, nagyon egyszerűen felfedezhetjük, mit mond a legtöbbször neked, hogy mit nem csinálsz. De sosem viszel el engem egy ebédre. Nekem sosem nem mozol virágot. Akkor az ő szeretett nyelve, a figyelmesség, ajándékozás. És így tovább. Fel lehet fedezni, és kedves férfiak, hagyd tegyem fel nektek a nagy vizsgakérdést, de még nincs vége a tanulásnak. Azt írja Ellen White, hogy ha megkérdezed a feleségedet, próbáljátok meg ma este, hogy kedves feleségem, elnyertem-e szívednek legtisztább, leggyengédebb érzelmeit? És ne te válaszolj, kedves férfi, hanem hagyj válaszoljon a feleség, és amit válaszol, azt vedd komolyan. Ha azt mondja, hogy nem. Még nem. Ne keseredj el. Mondtam, még nem értünk végig a tanulásnak. Itt van az igehely. Mi ezt a Zsuzsámmal a nászutunkon megtanultuk ezt az igeszakaszt, amit most nektek elmondok. Kívülről mondogattuk egymásnak, amikor sétálgatunk a tengerparton, Krétán. De a mai napig tanuljuk, hogy tudjuk is gyakorlatban, nem egyszerű dolog ez. És ha viszont igennel válaszol, akkor te vagy a legsikeresebb férfi ezen a földön. Amit se Nobel-díj, se semmi nem tud pótolni. Ha a feleséged egyszer azt fogja mondani, igen, kedvesem, elnyerted a szívemnek a legtisztább, legnemesebb, legmélyebb érzelmeit. De kedves asszonyok, ti is kérdezzétek meg a férjeiteket ma este, vagy valamikor. Kedves férjem, te úgy érzed, hogy én tisztellek téged? Mert a férfiaknak tiszteletre, elismerésre, bátorításra van szüksége, hogy mások előtt ne lejárassák, hanem inkább felemeljék. És hogyha a férfi azt mondja, nem kedves feleségem, nem érzem, hogy tisztelsz, akkor ezt vegyétek komolyan. És nem magyarázd meg, hogy de hát én tisztellek. Hát én tisztellek. Lehet, hogy te úgy érzed, de én nem érzem. És azt hiszem, inkább nekem kéne érezni, mert én vagyok a férfi, te pedig a nő. Tehát a férfinak kell érezni, hogy tisztelik, és a nőnek kell érezni azt, hogy szeretik. Ha nem, nem kell elkeseredni, van remény, tanulunk, itt az ige, a Jóisten segíthet, hogy elnyeljük Krisztustól ezeket a jellemtulajdonságokat. Zárásként idézem az igét, 23. vers, Kolosszai levél 3. fejezetében, és ha valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. kedves testvéreim. Ezek a jellemtulajdonságok, ez a csodálatos öltözék, ez nem emberi öltözék, ez nem emberi ruha, hanem ez isteni ruha, isteni jellem, isteni tulajdonság sorozat, és elvehetjük Krisztustól. Tudjátok, hogy ha bevalljuk azt, hogy mindezekben vétkeztünk, ha bevalljuk azt, hogy mindezt nem jól csináltuk, vagy nem jól csináljuk, akkor Isten azt a csodálatos ajándékot tudja adni, hogy megbocsátja ezeket a bűneinket, és helyükbe azt a nagy hiány betölti ezekkel a jellemtulajdonságokkal. Úgyhogy ajándék, ha beláttad azt, hogy te nem vagy tökéletes, és valamit rendezni az Isten és a társad előtt, és óriási nagy ajándéknak részese leszel, mert Krisztus jellemruhája lesz a tiéd. Én ezt kívánom mindannyiatoknak. Amen. Jó Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy az te igéd vezet bennünket egy új, megtisztult életre, egy új öltözetre, amely szerint élni akarunk, Istenünk, ebben a világban, amelyben ez az öltözet teljesen újszerű, teljesen más, mint a világi embereknek az öltözete. Istenünk, mi levetköztük az óembert, és fel akarjuk ölteni az új embert. Kérünk a te szent lelked adományaként add nékünk ezt. Adj nékünk belátást, őszinte bűnbánatot, amiben vétkeztünk, amit nem úgy cselekedtünk, ahogy te tanítasz bennünket. Add, hogy felül tudjunk ezen emelkedni, és a te kereszted lábához vigyük a mi bűneinket. És átéljük a megbocsátás kegyelmét, hogy te azt nem emlegeted, hogy te felszabadítasz bennünket egy derűs, örömteli, békés életre, mások szolgálatára, és Istenünk a legfontosabbra, hogy körülöttünk egy szent légkör lesz. A befolyásnak az a légköre, amely embertársainkra hat. Megérzik rajtunk az örömöt, a békét, a derűt, a kedvességet, a szolgálatkészséget, hogy azt érezzék, Istenünk, amit veled kapcsolatban éreztek, hogy jó veled lenni. Istenünk, add nékünk ezt a szent légkört, ezt a befolyást, hogy így tudjunk téged szolgálni embertársaink felé. Ez a leghatalmasabb erő és ajándék, amit elnyerhetünk ebben a világban. Te általad, Krisztusunk. Amen. Amen.